segítségünk jön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Mindenható Istenünk, Urunk, hálát adunk neked ezért a mai napért. Köszönjük a napsütést, köszönjük, hogy megőriztél bennünket az éjszaka és az elmúlt héten, és most ezen a ünnep napon, amelyen a te nevednek adunk hálát és téged dicsőítünk. Itt vagy most közöttünk, mert azt ígérted, hogy itt leszel. Kérünk minden egyes gondolatát, szellemünknek, lelkünknek, minden egyes rezdülését eléd víve, válaszold meg kérdéseinket, taníts bennünket járni ennek az életnek az útján, amit tőled kaptunk. Áld meg az ige hirdetőjét, hallgatóját, befogadóját és megtartóját, hogy gyümölcsöket teremjünk neked gazdagon. Jézus Krisztusért kérlek, hallgass meg. Amen. Az efézusbeliekhez írott Pál apostoli levél 6. fejezetéből, a 15. versből szól hozzánk Isten igéje. Tehát az efézusbeliekhez írott levél 6. fejezetének 15. versét olvasom. Felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. Amen. Amikor egyetemre kerültem Debrecenbe, kisvárosból, Csengerből kerültem egyetemre, egy nagyvárosba, és a kisváros előtt egy még kisebb faluba éltem, és bár ott nagyon sokat szaladgáltunk a faluban, hiszen rengeteget fociztunk, jártunk a mezőre, az erdőbe, és mindenféle helyre, de ugye a faluba köves út is kevés volt, nemhogy betonozott, lebetonozott útrész, voltak azért betonutak, de mi mindig a füves részen szerettünk járkálni, és ott a faluban akár mezitláb is lehetett bárhová menni. Nem volt még annyi szemét, mint most, hogy vigyázni kelljen, hogy mi megy a talpunkba. Ha kiértünk a mezőre, akkor rögtön lehúztuk a cipőt, hogyha nagyon jó meleg volt és nyár, és akár úgy is fociztunk, de voltak viszonylag jó focicipőink és cipőink is, úgyhogy nem panaszkodtunk, de nem is igazából érdekelt minket ez, hiszen mással foglalkoztunk. Kisvárosban, gimnáziumban legtöbbet inkább ültünk, hogyha, mert tanulni kellett, hogyha nem ültünk és tanultunk, akkor fociztunk, és ahhoz megint speciális pálya, salakpálya volt, és focicipő. Amikor felkerültem Debrecenbe az egyetemre, akkor jöttem rá, hogy milyen fontos az ember lábán a cipő. Ugyanis mindenhol beton, mindenhol márvány, a teológia lépcsői is mindig márványból lekövezett beton, az egész város beton és kő, és bizony elég sokat kellett szaladgálni, sokat kellett járni ide-oda, és az első cipőm talpa körülbelül 2 hét után tört el. Akkor vettem egy puhább talpú cipőt, ami szintén 1-2 hónap után elszakadt. Akkor vettem egy keményebb talpú cipőt, ami aztán a lábamat törte föl 2 hónap után. Tehát rá kellett jönnöm az, hogy ha a kínaiba megyek és veszek egy cipőt, az lehet, hogy egy ideig jó, de a 4. cipő után már lassan lehet behozza az árát, hogyha esetleg egy drágább és kényelmesebb cipőt veszek, mert az se nem törik el, se nem szakad el, és a lábamat sem készíti ki. Lassan luttabb, gyanúsnak tartottam magamat, mert fájt a lábam. Rá kellett jönnöm, hogy ez mind a cipő miatt van. Szükséges, hogy a cipő jó legyen. Az anyukák tudják, hogy nagyon fontos, hogyha nevelik a gyermekeiket, hogy az elején, már kis gyermekkorban milyen zokni, milyen cipő van rajta, hiszen akár a láb formája is alakulhat, vagy egy lúttal kialakulhat abból, hogyha nem helyesen, és nem jó cipőt adunk rá, vagy nem a kornak megfelelőt, vagy nem a méretet nem találjuk el, amikor nő a láb. És bizony-bizony tényleg azt kell mondani, hogy az egyik legfontosabb ruhadarabunk a cipő. A hadseregben sincs ez másképp. A hadseregben is különös gondot fordítanak a cipőkre, én a legjobb bakancsot, amit vettem életemben, egy olasz katonai bakancs volt, amely aztán tényleg mindent kibírt, amit lehetett. Sajnos most már nem tudom, hogy hol van. Sok költözésben meg annyira nem használt dolgok közé kerülve eltűnt, de azt tudtam, hogy évekig rendkívül jó módon használt, hogy szolgált ki. És tudom azt, hogy a katonánál tényleg nem mindegy, hogy milyen a bakancsa, vagy milyen a saruja, mert az mutatja meg, hogy meddig mehet el, és hogy hogyan mehetnek el a katonák. Ráadásul régen, amikor nagy terheket kellett cipelni, akkor nagyon fontos volt az, hogy az ember mind jár. Hiszen nem kicsi súly volt a páncél, nem kicsi súly volt a pajzs, még akkor sem, hogyha nem volt betonút, bár a rómaiak azért igyekeztek köves utakat alakítani ki. És tudjuk azt is, hogy érdekes adat, hogy Julius Caesar hadserege ugyanannyi idő alatt, ugyanannyi távolságot tett meg, mint mondjuk egy jóval későbbi hadsereg, Napóleonnak a hadserege. Ez talán már az újkorban nem mérvadó adat, hiszen már most felülünk az autókra, felülünk a jeepekre, és akkor mindenfelé megyünk, helikopterek dobnak le bennünket bárhol, de körülbelül majdnem 2000 évig, amikor még nem voltak szállító eszközök, a lovas hadseregeket kivéve, de hát ugye a hunoknál és a magyaroknál tudjuk, más volt a helyzet, mi lovakon jártunk, ugyanaz volt a távolság, amit gyalog megtehetett az ember. Amikor Pál a felső derék fegyverzetek, illetve derék öltözetek után rátér a lábra és a sarura, akkor a legfontosabb részét, ami ugyan nem támadó fegyver, és nem is sebzésre alkalmas eszköz, mondja rögtön az első helyen, állítja oda a lelki fegyverzetek közé a keresztények szeme elé, hogy bizony, hogyha felvettétek az igazság övét, a megigazulás páncélját, akkor rögtön ezután föl kell venni az evangélium hirdetések készségének a saruját. Mert hogyha igazságunk van, hogyha Isten megigazított bennünket, hogyha meg tudunk állni ebben az igazságban, akkor a következő lépés az bizony valójában tényleg lépés, mert lépni kell. Oda kell lépni a másik emberhez, és azt a távolságot, ami két ember között van, le kell küzdeni, és erről bizonyságot kell tenni. Nem támadó fegyverről van szó, ismét mondom, az első néhány versben védekező fegyverekről volt szó, a saru viszont a kettő között egy picit átmenet. Hiszen mind a kettőnek létfontosságú alapja is, fontos része az, hogy a lábon hogyan, akár védekezésben, akár támadásban hogyan áll az ember, de mindenképpen egy mozgást segítő rész. Vagyis valami olyan, ami dinamikus, ami mindig áramlik, ami mindig mozog, ami mindig visz valahová, valahonnan. Érdekes, hogy nem támadó és nem védő fegyver, mégis mind a kettőben jelen van. Azt mondtuk az előbbiekben, hogy harc az életünk. Ugye ezt mindenki alá tudja írni egy picit, de vajon jó az, hogyha harcolunk? Többféle harc is van, mint ahogy békesség is. Többféle békesség van. Ne tévesszen meg bennünket, a világ maga Jézus mondja, az én békességemet adom nektek, és azt nem úgy adom, ahogy a világ adja, mert nyilván van szinonimája ennek a szónak a világból is, sok felől meg lehet közelíteni, meg lehet nyugodni, vagy nyugtatni, vagy be lehet szanaxozni magunkat, az is egyfajta nyugalom, vagy akár ráillő békesség szó is használható itt, de ez nem az. Abban a világban, amiben Jézusék éltek, illetve Jézus hirdette az evangéliumot, vagy Pál, Augustus császár idejében Volt az a templom, aminek kétarcú Istennek a temploma volt, és mind a két kapuja be volt zárva több évig, és az óriási dolog volt. Hát azt jelentette, hogy nincsen háború a birodalomban. Nem harcolnak a római katonák, a római seregek, ezért be lehet zárni a templom ajtókat. Amikor harcba léptek, valahol kinyitották. De vajon az volt az igazi békesség? Mikor Festus előtt megáll Pál, azt mondja, hogy nagy és hatalmas vagy, helytartó, mert békességet adsz a népnek. Valóban van egyfajta világi békesség, de vajon erről beszél az evangélium? Mert sokféle háborunk van nekünk, amit a békéért vívunk. Ugye van az a híres nagy proletár himnusz, amiben a síkra szállnak a népek milliói a békéjére vágyva, fegyvert fogni készek. Rajzoltunk gyerekkorunkban olyan békegalambokat, amiknek a szárnyán rakéták vannak. Mert ugye próbálták megmondani, hogy milyen is a nyugati béke, mondták nekünk, hogy rajzoljuk meg, milyen a nyugati béke, békegalambok, rajta rakéták. És hihetetlen, hogy gyakorlatilag ilyen a világ, a béke, amit a világban ad, az atomfegyverek árnyékában van. Szinte észbontó az, hogy olyan békében élünk, és ezt most tessék egész jól érteni, nem múlt el az a világ, 20 éve vagyunk a hidegháború után, de azokat az atomrakétákat senki nem szerelte le. Azok az atomrakéták pontosan ugyanúgy ott állnak, és mindig karban tartják őket, és mindig van egy kulcs egy embernél, és egy kulcs egy másiknál, hogy kinyisson egy dobozt, és megnyomjon egy gombot, ami után mi igazából már nem is tudom, hogy mit csinálhatnánk. A béke a háború között. Adi Endre írt egy verset annak idején, amikor a háború felől közelítette meg az életét, és biztos, hogy ismerjük a verset: imádság háború után. Az ember lelkének a békéjét megpróbálja megmutatni. Hiszen vajon, ha azt a kérdést teszem föl, hogy nem háborog-e a lelked? Nincs-e valami békétlenség most benned? Nincs valami, amiért harcolsz most is éppen? Lelkek háborúja is dúl. És azt mondja Adi: Uram, mert az Istenhez imádkozott ez a presbiter. Háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal, s magammal, hiszen te vagy a béke. Ő tudja azt, amit lassan-lassan egyébként minden ember, aki Isten felé néz, vagy Isten felől közelíti meg a dolgokat, hogy az Isten az, aki valójában képes békességet adni, és ez a békesség nem úgy kezdődik, hogy oda megyek a barátomhoz és a szomszédhoz, hogy kibéküljünk. Nem úgy kezdődik, hogy két miniszterelnök találkozik és aláír egy békeszerződést. Hanem ez úgy kezdődik, hogy kibékülünk az Istennel, és kibékülünk magunkkal. Mind a kettő nagyon fontos. A békesség evangéliuma elsősorban arról szól, hogy ebben a világban, mióta az első ember esete folytán mi magunk is, és fogjuk hallani az ágendában, mindenestől fogva gyarlók, esendők is bűnösök vagyunk, ez azt szüli a lelkeinkben, hogy békétlenségünk van Isten felé, és békétlenségünk van magunk felé. Békétlenek vagyunk Isten felé, mert ugyan már az Isten mit akar velünk? Egyáltalán miért teremtett meg erre a világra? Egyáltalán miért van az, hogy itt vagyunk, vagy miért tette ezt a bolygót e köré a nap köré, és bele miért születtünk meg mi? Nagyon sok olyan embert hallottam már kérdezni, hogy mit akar az Isten velem, aki egyébként egy jó indulatú, egyébként egy jó gondolkodású, azt is mondhatnánk, hogy tisztességes ember, csak vádolja az Istent. Te nem vádoltad még az Istent? Nem vádoltad még meg azzal, hogy anyám miért szült a világra? Vagy nem vádoltad még meg az Istent azzal, hogy miért adott nekem férjet, gyermeket, feleséget, barátot, közeli rokont, ismerőst, szülőt, hogyha azt el kell, hogy veszítsem? Te nem vádoltad még az Istent azzal, hogy miért vagy beteg, amikor a többiek olyan egészségesek, amikor gazdagok, gonoszak, gyilkosok, egészségesek, és te pedig beteg vagy. Vagy beteg az az ember, aki nagyon szeret téged, vagy te nagyon szereted őt. Érezzük, hogy nincs béke teremtmény és teremtő között. Áltatjuk magunkat, hogyha azt hiszük, hogy ez a világ a békességről szól. Ez a világ a bűnnek van alávetve, miattunk. A világ, ami egyébként tartalmában és belső vázában sugározza azt a prototípust, amiben ő teremtetett, amit az Isten adott az elején, mert megteremtette a füveket, a füvet, a fát, a virágokat, megteremtette a szárazat, megteremtette a fényt, a sötétséget, megadta a világnak azt az alapritmusát, amiben igenis ott volt a béke, ott volt a szépség, ott volt a lehetőség arra, hogy jó legyen, és ez most is ott van. Ha szépen elgondolkozod és körülnézel, akkor megtalálhatod és megláthatod, ezt nem titkolja Pál sem, és azt mondja, hogy a teremtés értelmes vizsgálatával azon keresztül látható a teremtő. De mégis a fő, a legfőbb gondolata, a legfőbb üzenete ennek a világnak, hogy sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Mert a bűn terhe alá van vetve. A hibák, a rossz döntések terhe alá van vetve. Az engedetlenség, a lázadás terhe alá van vetve. Mert az első ember engedetlen volt, és lázadt, és hibásan döntött. És azóta az embervilág túlnyomó része ugyanúgy lázad, ugyanúgy hibásan dönt, ugyanúgy kétséges. Mit tehetünk tehát? Mit tehet az Isten? Hiszen ugye sokan vádolják az Istent, hogy hol volt abban az iskolában, ahol agyonlőttek 3 gyereket, és megsebesítettek nem tudom hány gyereket, és lelőttek egy tanárt. Vagy hol van az Isten akkor, amikor ártatlan embereket taposnak agyon egy diszkóban? Hol van az Isten akkor, amikor milliókat ölnek meg? Háborúban, gyógyszerkísérletekben, éhezésben? Hol van az Isten akkor, amikor mondjuk egy földcsuszamlás maga alá temet egy várost, vagy egy hullám elviszi a partmenti népességnek java részét? Egy országban, hol van az Isten, amikor értelmetlen katasztrófák történnek, és amikor gonosz emberek bántanak, úgymond jó embereket? 2 dologra kell figyelmesnek lennünk, amikor ezeket a kérdéseket feltesszük magunkban. Először is, az Isten biztos, hogy nem ad senkinek a kezébe gépfegyvert. Az Isten nem ad senkinek a kezébe drogot, és az Isten nem mondja senkinek, hogy egy olyan diszkóba menjen be, ahol már egyébként is sokkal többen vannak, mint amennyien lehetnének. Az Isten nem mondja azt az iskolásnak, hogy öld meg a tanárodat, és öld meg az osztálytársaidat, és a G-fegyver ravaszát sem húzza meg az ember helyett. Nem nyomja meg az atombomba kioldásának a gombját, hogyha esetleg valaki megnyomná, és az Isten nem fogja megölni az embert, a gonosz ember magától teszi ezt. A gonosz ember, amikor ilyet tesz, akkor a saját lázadó döntésében áll meg. És mi van azokkal a jókkal, akik ezt elszenvedik? Mi van azokkal az ártatlanokkal, akik emiatt halnak meg? Hát, az ártatlanok, akik meghaltak, Isten ítélőszéke előtt vannak, hiszen mindannyian egyszer oda kerülünk, és nyugodtan kell imádságainkban megemlékeznünk az ártatlan halottakról, hiszen Isten pontosan tudja, hogy miben szenvedünk, és hogy ők mit szenvedtek, mikor meghaltak. És tudja azt is, hogy ez nem múlik könnyen ez a fájdalom, de együtt sír a sírókkal, és együtt fáj neki az, ami nekünk fáj. Nem nagy bölcsesség ez. Nem kell ezt traktáló módon elfogadni tőlem, csak gondolkozzunk el rajta. És amikor igazságtalanul megölnek embereket, eszembe jut mindig az a mondás, amit a fogolytáborból menekülő embereket lelövő géffegyver sorozat után a fogolytársakban megfogalmazódik, és egyik fogoly megkérdezi a másiktól, hogy ilyenkor hol van az Isten, és látja a szöges dróton fekvő hullákat. És a fogolytárs azt mondja, hogy ott van a szöges dróton. Mert minden szenvedőben ott van Jézus Krisztus. Minden olyan helyen, ahol ártatlanul szenvednek az emberek, ahol ártatlanul halnak meg, ahol betegségben szenved egy ember, hordozza a betegségét. Ahol félelmek között élnek, ott van velük, és megpróbálja a félelmeket oszlatni. Ahol a halál árnyékának völgyében járnak az emberek, ő is ott jár velük együtt. Hogy ebből az árnyék világból az örökkévaló világba vezethesse az övéit. Isten nem haragszik. Pál apostol azt mondja a Kolossé beliekhez írott levélben, hogy Jézus Krisztusban békéltette meg az ember világot magával. Van egy nagyon-nagyon fontos üzenetem számotokra. Isten nem haragszik. Isten nem vádol. Nem akarja felírni újra és újra egy listára, hogy neked mi a bűnöd. Gondold végig, bűntelen vagy? Nem azt mondom, hogy öltél. De vajon nem követtél el hibát? Önkéntelenül akár? Vajon nem vádoltál, nem szóltál rosszul? Nem mentetted magadat? Amikor Adi visszatér a háborúból, akkor azt mondja, hogy tüzes daganat a szívem, és nincs mi nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Két rohanó lábom egykoron térdig gázolt a vérben, és most nézd, Uram, nincsen nekem lábam, csak térdem van. Csak térdem. Hogyha végig gondoljuk az életünket, akkor tudjuk, hogy vannak hibás döntéseink és gondolataink. És vádoljuk az Istent, amiért nekünk vannak ilyenek, de álljon meg a menet. Az Isten nem vádol. Az Isten nem bánt. Sem engem, sem téged. Az Isten olyan, mint a tékozló fiúnak az atya. Valahol vár. Valahol vár, hogy abból az önzésből, abból az önigazságból, abból a kétkedésből, abból a haragból, abból a vádból, amiből te vagy távol tőle, visszatérj. Hogy oda mehess hozzá. És hidd el, hogy nem haragszik. És te? Te haragszol az Istenre? Te békétlen vagy az Isten felé. Pedig olyan jó lenne,
ha megbékélhetnél. Mi az akadálya? Mi az akadálya annak, hogy elhidd, hogy Jézus érted is jött, hogy téged is szeret, hogy Jézus nem véletlenül járta a világot egy szál ruhában, saruban, nem véletlenül nem volt hová lehajtani a fejét, és nem véletlenül halt meg a kereszten, mert mondták neki, hogy mentse meg magát, hogy szálljon le a keresztről. És ő mondta, hogy persze, 12 légiónyi angyal jönne, hogyha kérném, hogy megmentsen. De nem kérte. Önként vállalta, hogy minden egyes vádad, minden egyes békétlenséged ott lehessen rajta a kereszten. És elhordozza, hogy te nyugodtan odaállhass Isten elé, és azt mondhass, hogy itt vagyok, Uram, te jól látod azt, hogy én milyen vagyok. Te pontosan tudod azt, hogy én mit gondolok, azt is tudod, mit tettem, sőt, tudod azt, hogy mit fogok tenni. És mégis szeretsz. Szeretném megérteni ezt a hatalmas kegyelmet, ezt a szeretetet. Mert ebben van a béke. Ha kibékültünk Istennel, és kibékültünk magunkkal, erről is nagyon sokat lehetne beszélni. Mit nem fogadsz el magadon? Azt, hogy olyan magas vagy? Vagy olyan kicsiny? Azt nem fogadod el, hogy férfi vagy, vagy nő vagy, lány vagy fiúnak születtél? Mit nem fogadsz el magadon? A hajadat, a szemedet, a kezedet, a beszédedet? Nem fogadod el, hogy Isten ilyennek teremtett? Így szeret, így gyönyörködik benned. Van, akit kéz nélkül és láb nélkül teremtett, és úgy gyönyörködik benne. Mert az egésznek az értelme benne van, és a szeretetben mutatkozik meg, csordul ki és fakad föl, ahol a sérülteket, akik például fogyatékosak, azokat tudjuk mi szeretni. Mit nem szeretsz magadban? Megbékéltél-e már magaddal? Tudod-e, hogy öreg vagy, vagy fiatal? Fiatal, akit még nem tisztelnek, öreg, akit már nem tisztelnek. Mit nem fogadsz el magadban? Miből gondolod azt, vagy miről nem hiszed azt, hogy Isten ezzel is tud valamit kezdeni, hogy meg tudja áldani? Ha kibékültél magaddal, és kibékültél az Istennel, akkor békességed van, akkor tudsz járni ezen a földön úgy, ahogy lehet, ahogy kell. Akkor van olyan cipőd, ami nem töri fel a lábodat, ami nem törik szét, ami nem szakad el. Az végig visz ezen az életen. Érted? Az végig tud vinni ezen az életen, megtart. És ez készség. Ezt hirdetni kell. Mert ez olyan kincs, ami két ember között, valami és valaki között, az Isten és az ember között van. Ezt fel kell állítani valakik közé. Mit is mond Jézus? Mivel kezdi a hegyi beszédet? Ott van a boldog mondásokban, hogy Mákárioj, hogy Eirinopoljoj, Hotihujoj, Teoklétészontáj. Boldogok a békesség szerzők, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogságot akar adni a megbékélés és a békéltetés szolgálatában. Mert így vagy Isten fia. Több olyan igehely van, amely mutatja azt, hogy mi az, ami a békességgel együtt jön az ember életében. Már az Ószövetség népében megmondta Jeremiás, hogy a tervem veletek, hogy békességet és nem, hogy romlást szerezzek. Reményteljes jövőt adok nektek. És az Efézus beliekhez írott levél elején pedig egyértelműen megmutatja azt, hogy ez miben mutatkozik meg. Azt mondja a 2.14-ben, hogy Isten lebontotta az elválasztó falat, az ellenségeskedést. Békességet szerezve. Krisztusnak a keresztván kiöntött vére által. Ő le tudja dönteni a válaszfalakat. Nemrégiben az ökumenikus imahét alkalmán a katolikus kolléga mondta, hogy Cegléden nagyok a falak, de vannak rajta ajtók, és be lehet menni. Hogy az, ő nem tud falat dönteni, mások meg azt panaszolják el, hogy lehet, hogy van rajta ajtó, de azt nem lehet kinyitni. Nem nyitják ki, nem nyitják rá, nem nyitnak be. Szomszéd nem tud arról, hogy a másik szomszédnak az édesanyja meghalt. Pedig csak egy ajtó kellene, csak egy szó kellene. Mert vannak válaszfalak, de testvérek, ezek a válaszfalak Istenből, Istentől leromboltathatnak, ha imádkozunk érte, és hogyha megyünk. Ezeket a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével le lehet rombolni. Ha nem tudsz, akkor részvétet nyilvánítani, amikor megtörténik egy haláleset, akkor menj később vigasztalni. Ha nem tudsz ápolni akkor, amikor éppen valaki beteg, akkor menj vigasztalni, vagy menj erősíteni akkor, amikor már temetés van. Ha nem érted, akkor kérdezz. Hogyha félsz, akkor pedig hív segítséget. Mert aki szeretne örülni az életnek, jó napokat látni, az kövesse a békességet. Így működhet az életünkben, így szerezhet nekünk békességet az Úr. Öltsük fel magunkra ezt a sarut. Legyen ilyen a mi lábunk, legyen olyan az egész életünk, amely arról szól, hogy megbékültem magammal, megbékültem az Istennel, ez látszik rajtam, sugárzik rólam, és kész vagyok mindig mindenkihez odalépni, és azt az ajándékot, amit ezáltal Isten nekem adott, kész vagyok továbbadni, mert kincs, és mert olyan jó lenne, ha a másiknak is lehetne ugyanilyen. Csodák történhetnének, életek változhatnának meg, ha lehet, ha te, ha mi mehetnénk, ha mi tudnánk menni. Erre hív az Úr, ezt akarja neked adni. Legyél kész elfogadni és befogadni. Amen. A 167. dicséretünknek a második versét énekeljük. A 167. dicséretünk második verse így kezdődik: dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Dús kincséből az Úr jó békességet adjon. Hogy szívünkben a kert vígítsd, erős maradjon. Ne hagyja híveit búbajban sohasem, a rossztól óvja meg itt s fenn az életem. Mindenható Úrunk, mindenható Istenünk, szent fiad az Úr Jézus Krisztus által. Látod életünkben a sok harcot, látod a békétlenséget és a vádakat, amiket megfogalmazunk magunk felé, megfogalmazunk mások felé, és megfogalmazunk feléd, Isten, aki teremtettél mindeneket és vagy minden mindenekben. Minden, honnan szeretnénk elmenekülni sokszor, és a vágyainkkal szeretnénk célt érni, mi, teremtmények, nem értve azt, hogy bármit is vádolunk, bármit is felhozunk, bármit is gondolunk, az végérvényesen benned nyugszik meg, és Jézus a keresztre viszi. Segíts nekünk megértenünk. Kérünk, te tapints rá ujjaiddal, lelkünkben és életünkben minden egyes fájdalmas pontra. Sokszor érezzük, hogy tehetetlenek vagyunk, nem tehettünk meg valamit, nem voltunk ott valahol, nem mondtunk el valamit, és talán mi vagyunk azok, akik okoztunk bajt, de nem tudunk jóvá tenni semmit, és nem tudunk kijavítani, mert már késő. Te nyugtass meg bennünket, és kérlek, hogy mutasd meg a te világodat, a megbékélt világod, amiben mindenki mindent a lelkéből oda tud tenni a te lábad elé. Segíts nekünk felszabadulni, hinni benned, és igazán szabaddá válni, valódi békességet nyerni, amiben a jövő is a te kezedben van, és nem félünk és nem kételkedünk a jövőtől, bárhová vigyen is az, nem félünk a haláltól sem, és kérünk arra, hogy mindezt tudjuk azzal az örömmel, amit az evangélium jelent, a jó hír vinni. Mert milyen jó, ha a jó hír hozója feltűnik a láthatáron. Legyen ilyen a mi életünk is. Legyen készek vinni ezt. Kérlek, Uram, hogy erősítsd a betegeket. Kérlek, hogy vigasztald a gyászolókat. Kérlek, hogy a bizonytalankodókat állítsd sziklára és adj bizonyságot. Kérlek, egyházunkért, népünkért, akiknek olyan nagy szükségük van rád, hogy valóban megbékélhessenek, és erőt nyerhessünk a misszióra. Így kérlek, Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat.